Testvérek, kedves gyülekezet, János evangéliumának a 21. fejezetéből olvasunk Isten szent igéjét. János evangéliumának a 21. fejezetéből az első verstől olvasom a szent igét. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknál, a Tibériás tengernél, megjelentette pedig eképpen. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából való, és az Zebedeus fiai és más kettő is az ő tanítványai közül. Mondta nekik Simon Péter, elmegyek halászni. Mondták neki, elmegyünk mi is te veled. Elmentek és azonnal a hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mondta azért nekik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Feleltek neki, nincsen. Ő pedig mondta nekik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vetették azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szólt azért az a tanítvány, akit Jézus szeretett Péternek, az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy ott van az Úr, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítványok pedig a hajón mentek, mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy 200 sinnyire, és vonszolták a hálót a halakkal. Mikor azért a partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondta nekik Jézus, hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok. Fölszállt Simon Péter, és kivonta a hálót a partra, amely tele volt nagy halakkal, 153-mal, és noha ennyi volt, nem szakadozott a háló. Mondta nekik Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem merte tőle megkérdezni, ki vagy te, mivel hogy tudták, hogy az Úr ő. Oda ment azért Jézus, és vette a kenyeret, és adta nekik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadt a halálból. Kedves gyülekezet, 2 héttel vagyunk húsvét után. Milyen nehéz 2 hét volt ez, és megértjük a tanítványokat, akik abból a sokból, ami nagypénteken érte őket Jézus halálával, még mindig nem tudtak igazán felocsúdni, és ezt mélyen megértjük. Ezt most különösen is megértjük, és jól értjük azt is, hogy miért volt a szívükben erősebb a halálnak az élménye, mint annak a hite, hogy nem a halál az Isten, és hogy nagy péntek szörnyű sötétsége után, és nagy szombat rémületes csendje után, mégiscsak új reggel és új élet kezdődött húsvét hajnalán. De ezt olyan nehéz hinni. Akkor is nehéz ez, hogyha Jézus immár harmadszor jelent meg a tanítványainak, de ezek a megjelenések ebben a megrendült állapotban nyilván zavart keltettek a tanítványok szívében, és nem merték hinni azt, hogy van örök élet, és hogy az örökkévaló Istennek hatalma van a megsebzett, megtört test felett is, és hogy ő az élet forrása, övé az élet összes titka és a halál titka is, és ő győzelmet tud adni a halál felett. Jézus megjelentette magát, ahogy itt olvassuk, és nekünk azért van bármiféle elképzelésünk, hitünk az örökkévaló Istenről, ami Urunk Jézus Krisztus bűnbocsátásáról és hatalmáról, mert Isten ezt nekünk kijelentette. Nem csupán azok a dolgok vannak és igazak, amelyeket mi magunk fedeztünk fel. Vannak korlátolt emberek, akik azt gondolják, hogy csak az van, amit ők láttak, megtapasztaltak, felfedeztek, és közben nem veszik észre, hogy számtalan olyan dolgot használnak, amiknek a megtalálásához semmi közük nem volt. Amit esetleg sok száz vagy több ezer évvel ezelőtt fedeztek fel ókori tudósok, mi nem voltunk ott, mi nem vettünk részt a dologban, mi ma ennek a hatását, áldását használjuk, és a róla szóló üzenetet egyszerűen, kritika nélkül elfogadjuk. Vannak persze tudósok, akik mindent újra gondolnak, és sok új felfedezésre jutnak, de nekünk erről a csodáról is, ami Jézusban adatott, azért van bármiféle ismeretünk, mert az Úr megjelentette magát nekünk. Isten kijelentést adott önmagáról, és mi erre a kijelentésre támaszkodunk, és mi azoknak a tapasztalatára támaszkodunk, és azok hite, élete, hitük megélése alapján közelítünk ehhez a kérdéshez is, a húsvét utáni valóságnak a kérdéséhez is. Röviden fogok 10 dologra utalni ebből a kis szakaszból, hogy végigmenjünk az eseményeken, és eljussunk arra a gondolatra, hogy Isten nem a saját bánatunknak a takargatására és az amellett való időzésre hívott el bennünket, hanem szolgálatra, és pedig a nincstelenek és gyöngék közötti szolgálatra. Amikor Anival beszéltem először arról a tragédiáról, ami a Lakatos családban történt, akkor kérdeztem, hogy mi van Bélával, és Ani mondta, hogy megbeszélték, hogy megy az üzletbe, abba az optikai boltba, ahol dolgozik, mert muszáj folytatni a munkát, az életet, és ebben a gyászban is a tevékenység, az, hogy valami értelmes, jó dolgot tesz az ember, az visszahat a gondolataira, és így van. Nem tudom, hogy fel lehet-e valaha is dolgozni azt, ami benneteket ért. Lehet, hogy nem. De lehet vele együtt élni úgy, hogy közben az élet értelmesen folytatódik, hogy a gyerekeknek és mindenkinek lesznek örömei. Lesznek szép pillanatok. És újra megerősödünk abban is, hogy amit Reni végzett itt, az jó dolog volt, áldás volt. A mi kis mávtelepi iskolánkban egy csodálatos szavaló verseny volt most csütörtökön, amit még ő szervezett meg, és az az elhatározás is született, hogy őróla nevezzük el a jövőben ezeket a szavaló versenyeket, az ő emlékére rendezzük majd meg. Kedves az ő emléke nekünk, és legyen áldott az ő emléke mindannyiunk számára, akiben nagyon sok szeretet volt. Mindenkinek tudta a születésnapját, és gondolt rá, és ment azok után, a fiatalok után, akiknek talán kevés erkölcsi tartásuk volt ahhoz, hogy befejezzék tanulmányaikat, ha kellett az iskolába úgy reggel a tanítás előtt ő csalogatta el a fiatalokat, és utána nézett, hogy aztán, amikor elvégzik a tanulmányaikat, lesz-e munkájuk. Csodálatos élet az övé, érdemes folytatni. Érdemes átvenni tőle ezt a lelkületet, és tovább vinni, amit elkezdett. És biztos, hogy nehéz lesz mindig rá gondolni, de a munka folytatható. A munka folytatható, és ez volt talán az, azon túl, hogy Jézus akarta megjelenteni magát, a második dolog ebben a történetben, amire figyelhetünk, hogy Péter kezdeményezett valamit, s után kezdeményezte ezt, de ahhoz nyúlt, amihez értett. Ő halászember volt. És ebben a gyászban, tétlenségben, összezavarodottságban, amiben húsvét után voltak a tanítványok, azt mondta, hogy én elmennék és folytatnám, amihez értek. Megbuktam tanítványi küldetésemben, hiszen megtagadtam a mestert, és nem tudok ezzel a dologgal most mit kezdeni, de felkelek és elmegyek, és csinálom azt, amit, amihez értek. Visszamegyek a vállalkozásomba, kezdeményez újra, és csinálja szakmája rendje és törvényei szerint a társaival, akik közül itt még másik négyet megjelöl a Biblia, az Zebedeus fivéreket, Tamást, a hitetlen Tamást, aki ikernek is, kettősnek nevez a Biblia, és Nátánael van még velük, és azon kívül még két meg nem nevezett tanítvány, talán a tanítványok külső köréből, akik csatlakoznak ehhez a gondolathoz, hogy nem szabad tétlenül ülni, a világ megy tovább, és tegyük azt, amihez értünk, mert eközben, hát ha Isten más részeit is megmozgathatja mi lelkünknek és elménknek. Ezt most csak én teszem hozzá, mert ők abban a pillanatban nem ezért tették, csak szörnyű volt tétlenül ott ülni. Nos, egész éjjel nem fogtak semmit. Pedig nem azt jelenti ez, hogy a tóban nem volt hal, sok hal volt ebben a tóban, de egész éjjel nem fogtak semmit, és reggel felé talán eszükbe jutott az, hogy ez nem először történik meg velük. Lehetséges, hogy Péternek magának is eszébe jutott, hogy így volt ez az ő elhívásakor is, akkor is egy nyomasztó éjszaka után találkozott Jézussal itt a parton, aki beszállt a hajójába, és kérte, hogy evezzenek beljebb, onnan tanította a tömeget, nem tudjuk, mit mondott, mert Lukács nem jegyzi fel a prédikációt, bármilyen érdekes lenne, hogy miről tanított Jézus, ellenben feljegyzi azt, hogy Péter hogyan száll vitába a mesterrel, aki arra bátorítja, hogy most menjünk akkor. Ha eddig te segítettél nekem a prédikálásban, most én segítek neked a halászásban. És Péter azt mondja, Uram, egész éjjel csináltuk, akkor kell halászni, nem így reggel, amikor a halak is mással vannak elfoglalva, mint hogy a halásznak a hálójába beletévedjenek. És éjjel nem fogtunk semmit. Amikor itt van a dolognak az ideje, amit munkánk és hivatásunk szabályai szerint tettünk, abban megbuktunk. Nem fogtak egész éjjel semmit. És ahogy így a parthoz közelednek, és ez a harmadik dolog, valakit látnak ott, aki megszólítja őket ebben a kudarcukban, ebben a tehetetlenségükben, ebben a hányódásban, amiben nyilván felmerül, hogy volt-e ennek értelme folytatni a munkát. Nem újabb engedetlensége ez azután, hogy Jézus egyszer már hasonló helyzetben azt mondta, mostantól embereket fogtok, és ők akkor partra vonták hálóikat, hajóikat, mindenüket elhagyták és követték a mestert. A harmadik dolog, amit itt meg kell jegyeznem, hogy nem ismerték fel Jézust. Nem először fordul elő ez sem, és azért iratott ez meg, mert mi is olyan gyakran nem ismerjük fel Jézust. Van egy elképzelésünk arról, hogy neki mit kéne tenni, hol kellene lenni, a gyászban is, ott van az igében, Lázár feltámasztásának a történetében, amikor Lázár nővérei, Márta és Mária együtt a gyászolókkal azt mondják, Uram, ha itt lettél volna, ha időben érkeztél volna, nem történt volna meg ez a baj. A Biblia elébe megy, ami ehhez hasonló érzéseinknek, Uram, nem ismerünk fel téged. Azt hiszük, hogy nem vagy ott, pedig nem így van, csak nem ismerünk fel téged, de te ott vagy. Ott vagy, ami kudarcaink éjszakája után, a most még reménytelennek tűnő hajnalon, és nem ismerjük fel, hogy ez megint egy új reggel, egy új tapasztalat, valami újnak a kezdete, annak a belátása, hogy téged olykor nem ismerünk fel, de te nem vagy tőlünk távol. Te helybe jössz, te oda jössz, ahol a kudarcaink partján üres kézzel állunk, hasonló éppen, ahogy nem ismerték fel a viharzó tengeren, akkor, amikor azt hitték, hogy ott fognak elpusztulni, és Jézus megjelent, és velük volt egészen addig, amíg a partot el nem érték. A negyedik dolog ebben a történetben Jézus kérdése a kudarcaikon rágódó tanítványokhoz, hogy van-e valami ennivalótok. Nem kezdi vigasztalni őket a kudarcaik miatt. És ne ezt kérjük tőle, hogy Uram, hadd dolgozzuk fel veled a kudarcokat, a mi érteket. Jézus azt kérdezi, amire egyébként az őszinte és ártatlan gyermeki szívek is nyitottak, nem kérdezik a szülők gondjait, terheit, és ha szabad József Attilára hivatkoznom, akit Reni is nagyon szeretett, a gyerekek olyan önzők, mint a Mama című versben a kis József Attila, aki ordít toporzékol, a mama hagyja a dagat ruhát másra, és őt vigye fel a padlásra, nem érti azt a küzdelmet, amiben az édesanyja van, követeli, kéri, várja a szeretetet. Bármilyen nehéz helyzetben vagyunk, van az egészségünk, a lelkünk, a kedvünk, van-e ennivalótok? Tudtok-e adni? Ez a kérdés nem állhat le meg az élet, és mi nem állhatunk le benne. Azért, mert bánatosak vagyunk, nem büntethetjük azokat, akik tőlünk függnek. És itt hadd említsem meg azt ötödször, hogy biztos, hogy Jézus olyanokhoz küldi majd a tanítványait, akik nem tudják az életüket egyedül jól megoldani. Tegnap teológusokkal volt homiletika óránk, és éppen húsvéti próbaprédikációkat beszéltünk meg, és többen felvetették az egyik próbaprédikáció kapcsán, amiben nagyon egyszerű emberekről volt szó, hogy vajon szabad-e ilyen igehirdetést elmondani, szól-e ez az igehirdetés és a példa az egyszerű világvégi erdélyi román parasztasszonyról, szól-e a ma emberéhez, és ebben úgy látták, hogy nem. És megemlítettem ott, hogy Jézus tudatosan marad Galileában. Kijelenti, hogy a betegeknek van szükségük az orvosra. Mindig a kicsinyekről beszél. Mindig azok körében találjuk őt, akik nem tudnak gondoskodni még egy napi eledelről sem. És Jézus számára ez nem próba, teher, és nem is dicsőség. Ez az életrendje. Őt oda hívta el az Úr. Úgy látom én is, hogy vannak, akiket tanítványul hív el szolgálatra, és vannak körülötte olyanok, akik pedig egyedül nem tudnak az életük dolgaival megbirkózni. És most, amikor a tanítványok bevallják, hogy nincs ennivalójuk, Jézus meg akarja őket tanítani arra, hogy a nincsből hogyan lesz van, és hogyan lehet mégis egy olyan helyzetben megfelelni az elhívás követelményeinek, ahol az emberi tapasztalat, a szaktudás és a körülmények nem állnak rendelkezésünkre. Olyanokhoz küld az Úr, akiknek nincs. És akkor, mint emlékszünk, azt mondja nekik, hogy dobjátok ki még egyszer a hálót, most a jobb oldalon. Isten őrizzen, hogy ebből az irányból bármi egyéb következtetést vonjunk le. Attól függ, honnan nézzük ezt az oldalt, de a történetben erre az oldalra kellett kivetni a hálót. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy Jézus nem helyettük cselekszik. Nem mondja azt, hogy most mindenki menjen ki a partra, most én megmutatom, hogy hogy kell halászni. Mert egyébként ez úgy beleférne a mi gondolkodásmódunkba. Kifele mindenki pucértalpúak, hogy nem mondjak más testrészt, mert Péter ledobálja magáról később a ruhát is. Pucérok, erőtlenek, ostobák, kifelé a partra, és ott bámuljátok meg, ahogy a mester most megmutatja, hogy hogyan kell ezt csinálni. Nem nyúl hozzá a hálóhoz, nem száll be a hajóba, csak tanácsot ad, általuk cselekszik, még csak nem is velük, így fizikailag, általuk cselekszik. Isten ebben a világban bármennyire is szeretnénk, nagyon ritkán függeszti fel az általunk ismert fizikai törvényeket, és cselekszik valóságos csodát, pedig nagyon szeretnénk, nagyon odaülnénk a tévé elé megnézni, hogy hogyan csinál Isten valamit, ami nincs benne a fizikai törvényekről vallott tapasztalatainkban. Nem így cselekszik Isten, hanem embereket bátorít. Az általa teremtett világ ügyeiben ad olyan tanácsot, bátorítást nekünk, hogy vele őráhallgatva, vele együttműködve, neki engedelmeskedve kezdjük újra azt, amit egyszer már megpróbáltunk másféleképpen a magunk erejére, csak a magunk erejére, tapasztalatára támaszkodva megcsinálni. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Olyan gyakran Bibliában előforduló gondolat ez. Megengedem, hogy beleszólj, hogy irányíts engem, hogy neked is legyen véleményed arról, hogy hogyan kell megoldani azokat az ügyeket, amelyek a te ügyeid, Uram. Boldog vagyok, hogy együttműködhetem veled. A te ügyed, Uram, és te nem helyettem cselekszel. Ezért nem azt, azért imádkozom, hogy Uram, tedd ezt vagy azt. Uram, tedd már, Uram, miért nem teszed ezt? Nem fogja tenni. Hanem ő kérdez vissza, hogy mikor fogod úgy tenni a dolgokat, hogy keresed az én akaratomat és az én dicsőségemet is. A hatodik dolog is részben ehhez tartozik, hogy tanítványok most is bevallják, amit már korábban is mondtak, hogy ez kedvezőtlen idő arra, hogy cselekedjünk. Na de hát ez a másik dolog, amit beléjük súlykolt az Úr korábban, hogy alkalmas és alkalmatlan időben is cselekedjetek. Vagy másutt a Bibliában, hogy aki a szelet nézi, az nem vet. Vagy amit oly nagyon szeretek Izsák történetében, hogy vetett abban az évben, amiről tudni kell, hogy az az éhség esztendeje, amikor mindenki a maradékot, a tartalékot próbálta meg elővenni. Ő vetett, és termett neki százannyia. Többiek nem vetettek, mert ez az éhség éve volt. Nekik semmiük nem termett, lehet, hogy Izsákhoz mentek azután kölcsön kérni tőle, mert ő vetett. Ő az Úrra nézett, ő tudta, hogy itt az ideje, ő cselekedni kezdett, és ennek a halvány jelei ott vannak Simon Péter kezdeményezésében is. Valamit csináljunk, ne üljünk itt. Ne takargassuk a bánatunkat, ne erre tegyük fel most már az életünket, hogy ezután csak bevalljuk, hogy semmire nem vagyunk jók, megbuktunk. minden pillanat alkalmas arra, hogy az Úrral újra kezdjük a dolgainkat, hogy újra végig gondoljuk, hogy más irányt vegyen az életünk, hogy nem mi akarjuk a magunk által erőltetett dolgokhoz az ő természet feletti erejét megnyerni, hanem azt kérdezzük, Uram, erre forduljak, hova vessem ki a hálót, egyáltalán neki kezdjek-e, hogyan, segíts megérteni, adj bölcsességet ehhez, és hálát adok neked, hogy nem te cselekszel, hanem nekem adsz erőt és látást ahhoz, hogy hogyan vigyem véghez a dolgokat. A hetedik dolog, hogy mint kiderül, Jézus nem saját maga miatt kéri, hogy vessék ki a hálót. Neki van hala. Akkor a tanítványok kijönnek, kivonszolják a nagy hálót tele halakkal, akkor döbbenten látják, hogy Jézusnak van tüze, és a tűz fölött hala és kenyere, és ők azt hitték, hogy egy éhes ember áll a parton, neki kell adnunk mindent. Milyen gyakran érezzük úgy hívő emberként is, hogy másról sem szól a kegyességünk, Isten követel, és nekem meg kell felelnem, áldozatokat hoznom, mert Isten éhes, Isten nincs telen, Isten elégedetlen, és nekem etetnem, ajándékoznom kell őt, és ajándékaimmal udvarolnom, hogy megnyerjem ügyeimhez, le kell fizetnem őt azért, hogy véghez vigye, amit szeretnék, úgy, ahogy ebben a világban oly gyakran még politikusok is, nem is tudom, vannak-e ilyenek, akik hát anyagi dolgokért cserébe visznek véghez ügyeket, nem tudom, hallottunk-e ilyen szörnyűségről, de én már hallottam ilyen dologról, hogy még politikusok is úgy hajlandók megtenni azt, ami kötelességük lenne, ha valaki fizet. Hát Isten is nyilván ilyen, azt gondoljuk, és ott állunk a parton, és azt látjuk, hogy neki van. Nem maga miatt kéri. Isten nem maga miatt akarja, hogy legyen a szívünk hálás, hogy imádjuk őt. Nem önmaga miatt, mert megvan ő a mi imádatunk nélkül is. A múlt héten egy kiállításon, holokausztról szóló kiállításon néhányat magammal egy kerekasztalnál beszélgetnünk kellett, és a szervezők döbbenten tapasztalták, hogy az esemény előtti percekben nagy számú gárdista sereg jelent ott meg, magyar gárda tagok, transzparensekkel és egyebekkel, és benyomultak oda. Aztán hát a szervezők megengedték, hogy bizonyos feltételekkel ők is ott legyenek és kérdezzenek. És hát az egyik kérdésük az volt, hogy mi bajunk nekünk a holokauszt tagadással, mert ha szabad Istent tagadni, és azt nem büntetik, akkor mi a bajunk a holokauszt tagadással? És én azt mondtam nekik, hogy én Istent nem féltem, ő meg tudja védni önmagát. Jaj annak, aki kihívja maga ellen Istent. És azon kívül azt is mondja a Biblia, hogy megbocsáttatik a tagadás, és Isten nem csapja agyon azt, aki őt tagadja. Annak rossz, aki ezt teszi. Ellentétben a holokauszt tagadással, mert ott olyanokat fenyegetünk, akik védtelenek voltak, és akik most is megrendülnek, hogyha ilyen dolgok elhangzanak, mert hajdan is így kezdődött, azt nem tűrhetjük, hogy emberek tagadják ezt, mert ebből jön azután a többi gyilkos gyűlölet, aminek a tombolását látjuk is az országban. Istennek nincs szüksége a mi hódolatunkra, nekünk van szükségünk ahhoz, hogy előtte hódoljunk, őt imádjuk, és eközben értjük meg. Nem használom szívesen visszafelé ezt a szót, hogy Isten imád bennünket, de azzal a szeretettel van irántunk, amit sokáig, míg tele vagyunk önszeretettel és önzéssel, nem tudunk megérteni. Pedig annyiszor elmondtuk ezen a helyen is, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát, a mi imádatunk sehol nincs ehhez a szeretethez és odaadáshoz képest. Akkor miért olyan probléma az, hogy őt a maga méltóságában elismerjük, és előtte meghajoljunk a szeretetnek az alázatával, ahogy szüleink előtt meghajlunk, ahogy barátaink előtt, akiket sokszor rajongva szeretünk nagyon helyesen, bár nem kell kritikátlanul senkit sem szeretnünk, maga az Úr sem kéri ezt tőlünk. Tehát neki van hala, nem szorul rá. Ha megéheznék, nem mondanám meg neked, mert enyém a föld, minden állata, mondja az Úr Ézsaiás könyvében az áldozattal kapcsolatban. Nem nekem kell az az áldozat, amit aztán úgyis ti fogtok megenni majd. Enyém a füstje, tiétek a húsa és zamata. Nekünk van szükségünk erre a tapasztalatra. A nyolcadik dolog, hogy János az, aki ebben a körben a tanítványok között először eszmélvén azt mondja, az Úr van ott. Igen, kell. A közösségen belül is az érzékenyebb hitűek bizonyságtétele, akik először megszólalva, akik hamarabb ébredve a többieket bátorítják, hogy ott abban az ismeretlenben az Urat kell felfedeznünk. A kilencedik dolog, hogy az ige leírja, hogy hány halat fogtak. 153 nagy halat fogtak, és nagyon tanúságos, kicsit mulatságos elolvasni, hogy erről az ókeresztény atyák miket mondtak. Természetesen többen a Szent Háromságra asszociáltak ebből, mert 300, 350 az 150, meg 3, ugye megint a 3, az 153, és a Szent Háromságra utal, ez mondták ők nagyon határozottan. Más kiszámolta azt, hogy a 100 a pogány népek összességét jelenti, az 50 Izrael népét, és akkor ott az a 3 a Szent Háromságra utaló jel, talán közelebb áll a megfejtéshez annak az óegyházi atyának a megállapítása, aki utána nézett, és azt mondta, hogy az akkori halászati, zoológiai ismeretek szerint 153 féle hal létezett, és hogy ez mintha arról szólna, hogy minden belefér ebbe a hálóba. A törpeharcsa is, a guppi is, mert lehet, hogy már nagy halakról van szó, de a cápa is, bár az nem volt ott abban a tóban, most úgy általában mondom, a bálnától a guppiig minden belefér ebben, kicsik és nagyok, ismertek és ismeretlenek, csak számmal jelöltek és névvel rendelkezők, mindenki benne van abban a szeretetben, kegyelemben, amit Isten kivetett erre az egész világra. És a tizedik dolog, itt záródik a történet, és én is itt szeretném befejezni, hogy a szomorú éjszakai kudarcból indultunk el, és a végén Jézus meghívja őket, hogy üljenek oda az ő asztalához. Jézus nem gyászolni hív benneteket, vagy nem egy nehéz, fárasztó analízisbe, amiben feldolgozzátok, hogy miért is történtek így a dolgok, asztali és életközösségbe, ahol megtöri a kenyeret, szétosztja a kenyér mellé valót. Különösebb dolgok nem is hangzanak el, csak nézzük egymást, adjuk egymásnak a kenyeret, adjuk egymásnak a halat, a poharat, és nézzük egymást, ahogy a másik eszik, és eszünkbe jut, hogy elfogyott a kenyere, adunk még neki, és látjuk Jézus kezét, amellyel megtöri a kenyeret, és nekünk adja. Nincsenek nagy kérdéseink, világrengető, nagy teológiai és filozófiai kérdéseink. Egyszerűen boldogok vagyunk, hogy egy asztalnál ülünk vele és egymással. Ebbe a közösségbe hív bennünket az Úr, és ennek a közösségnek az erősítését bízta ránk, nem bonyolult dolgot. Csak ezt nyújtsd ki a kezed, adja másiknak abból, amit van. Törd meg a kenyeredet, és hívd az asztalodhoz azt, aki éhes, akinek bánata van, aki egyedül van. Ha nincs telenek közé, hív el az Úr ahhoz, hogy adj, és hogy tanulj meg, hogy ott, ahol semmit nem láttál eddig, Istennek 153 nagy hala van. Amen.